Eszter könyvéből a negyedik részt fogom 1-től 17-ig, tehát a teljes negyedik részt fogom elolvasni. Aki teheti, fennállva hallgassa Isten igéjét. Amikor Márdókeus megtudta mindazt, ami történt, megszakadt a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szólt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie, zsákruhába öltözve. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyászt szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Márdókeust, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hivatta hatákot a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Márdókeustól mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát haták Márdókeushoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Akkor Márdókeus elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér a király kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Susánban adtak ki, kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, és kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és elmondta Márdókeus üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Márdókeusnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, az kivégzik. Csak az marad életben, akifelé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Márdókeusnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Márdókeus ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidók közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál le királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Márdókeusnak. Menj, és gyűjj össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Márdókeus elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki.
Egy kicsit nehéz beszélni az Eszter könyvéről egy Isten tiszteleten, mert az, hogy igazán tudunk beszélni erről a könyvről, jobb lenne olvasni az egész könyvet. Mert csak kihúzni egy fejezet egy történetből nagyon nehéz csinálni. Nem tudunk követni az egész történet. Egyébként a legjobb lett volna, ha felkértem volna az ifjúságit, hogy csinálnak egy szingárogot ma, és végig bemutatnak az Eszter története. Mert csak akkor tudunk megérteni a negyedik fejezetet ebben a történetben, ha látjuk az egészet. De azt gondoltam, hogy esetleg többen a gyülekezetben olvasunk a Bibliát, a gyülekezeti útmutató szerint, az utolsó héten olvastunk az első 6 rész az Eszter könyvéből, és egy kicsit ismerős a történet nekünk, de mégis szeretnék egy kicsit összefoglalni először ez az egész történet. Az első részben látjunk, hogy van egy nagy probléma a királynak. És az volt a probléma a királynak, hogy ő kérte, hogy a felesége jön egy ünnepségre, és a felesége azt mondta, hogy nem megyek. A felesége a királynak. És akkor bajba került a király. Mert azt mondja, hogy mindenki tudja, mert nyilvánosan kérte, hogy a felesége jöjjön az ünnepségre, mindenki tudja, hogy én kértem, és nem jött. Akkor, ha mi engedjük ezt, ez nagy probléma fog okozni a királyságban, mert a többi nőr a királyságban fog követni a királynő példáját, és ők fognak lázadni a férjük ellen. És akkor a király úgy döntött, hogy ez nem mehet tovább. A tanácsadók is adtak egy kis segítséget nekik ebben, és ő akkor úgy döntött, hogy a mai naptól lesz egy új királynő. Mert ha a királynő feladata csinálni azt, amit a király mond. Az nem a mi feladatunk megítélni azt, hogy ez helyes vagy nem helyes. Ez egy történet. Ez így történt. És akkor a király az ő hatalmával úgy döntött, hogy hogyan fog választani egy új királynőt. Legyen egy szépség verseny. És úgy tűnik a szövegben, hogy azok a szolgák kimentek, és ők kerestek, én azt mondom, hogy úgy tűnik nekszámomra a legszebb nők az egész királyságban, és jelöltek őket. Úgy tűnik, hogy ez nem volt egy önkéntes dolog. Ez nem volt az, hogy egy nő azt mondja, fú, de jó, én szeretnék a királynő lenni, én szeretnék jelentkezni, hanem az volt, hogy lényegében a szolgák oda mentek, és azt mondtak a nőnek, hogy te jössz bele. Lényegében a nő nem tudta visszautasítani azt, ha a király hív, menni kell. És azt látjunk, hogy a második részben az Eszter volt az egyik nő, aki ment. Nem sok mindent tudjunk az Eszterről. Tudjunk, hogy a szülei meghaltak, és a nagybácsi felnevelte őt. Tudjunk azt, hogy zsidó volt. És látjunk, hogy ez a rokona, aki felnevelte őt a harmadik részben, ő bolyba került. Én fogok nevezni őt, a Zsolt mondta, hogy van két kiejtés, ahogyan lehet kiejteni a Mordecai neve, én így fogok kiejteni. Lehetséges, hogy ez idegen valakinek, de mindenki másképpen kiejti az ő nevét, ahogyan én tapasztaltam az utolsó pár évben, amikor hallottam valaki beszélni róla. Ma délőtt Mordecai-ról lesz szó. Jó? És a Mordecai a harmadik részben valami történt. És az volt, hogy ő észrevették, hogy van két szolga, akik próbálnak lázadni a király ellen. Terveztek, hogyan tudnak megölni a királyt. És a Mordecai hallotta erről, és ő küldött egy üzenetet a királynak, hogy van ez a két férfi, aki ezt terveznek. Utána néztek, kiderült, hogy igaz volt, amit ő mondott. A két lázadó megölt. És tovább menjünk a történetben. És ahogyan tovább menjünk a történetben, most érkeztünk a negyedik fő gondolatra, a harmadik és a negyedik részben, amikor Haman, aki ebben a történetben lényegében lett a második ember, a király alatt, a Haman az ő család gyökereitől volt egy ellenállás a zsidók ellen. És amikor ő került ebbe a magas pozícióba, a Haman látta, hogy most már van egy lehetőségem. És ő oda ment a királyhoz, és kért, hogy a király ad ki egy törvényt. És lényegében a törvényt azt mondta, hogy a királyságban meg kell ölni minden zsidó embert. Ez egy törvény. Mondhatjunk, hogy esetleg a második világháborúban láttunk egy másik, amit a Hitler hozott létre. De egy ugyanilyen volt 2500 évvel ezelőtt ebben a királyságban. Most érkezünk arra a részre, a negyedik rész, amit felolvastunk. És ebben a részben látjunk azt, hogy Mordecai szól az Eszternek. És mondja, hogy Eszter, te vagy az ember, aki egy olyan pozícióban vagy, aki tehet valamit ez ellen. A te feladatod lépni. És majd fogunk látni azt, hogy igenis az Eszter lépett. Nem volt egy könnyű feladat, de mégis ő kész volt lépni. Készített egy terv, a tervben ő készített egy lakodalom, és ő hívott a királyt és Haman. És akkor a Haman a lakodalom után, a nagy vacsora után, ő büszkén hazament azzal, hogy ő milyen fontos ember lett, és ez és az. És utána jön a hatodik rész, amikor egy fordulat történik a történetben. A király nem tudott aludni. És az, hogy a király nem tudott aludni, mondta a szolgáknak, hogy hozz ide a történelmi könyveket, azok a könyveket, amit leírtak, különböző eseményeket, amit történtek a királyságban. És amikor olvastak a királynak, milyen történet olvastok, vagy milyen helyzetről, arról, amit a Mordecai tett, hogy ő szólt a két emberről. És akkor a király azt mondja, jó, kapott ez az ember valami jutalmat. Semmit nem kapott. Akkor kell adni neki valamit. Kell valami jutalmat adni neki. Következő nap, amikor a Haman bejön dolgozni, a király behívja, és azt mondja, hogy Haman, ha lenne valakit, aki nagyon-nagyon akar felemelni, mit csinálnak? A Haman az ő büszke szívével azt mondja, hogy biztos csak rólam lehet szó itt. Akkor én nagyon sok jót fogok mondani, hogy mit kell csinálni vele, és akkor a király ezt fog csinálni vele. És ő mondta a dolgokat, nagy reménységgel, hogy milyen jó lett neki. És akkor a király azt mondja, hogy jó, menjél el, és csináljad ezt a Mordecaival. Milyen érdekes fordulat a történetben. Utána látjunk, hogy megint az Eszter van egy újabb alkalom, amikor együtt vacsorázik a királyval, mert az volt, hogy az első este a király mondta neki, hogy kérd bármit, lehet a királyság felett kérni, és akkor ő csak annyit mondott, hogy gyere megint hónap este vacsorázni velem. És a Haman is jön. És akkor, amikor ez történik, kiderül, hogy mi a helyzet. És az Eszter azt mondja, hogy kell csinálni valamit az én népemért. És tudjunk azt, vagy esetleg, ha olvasunk itt, mi látjunk, hogy azok a törvényeket, amit ők hoztak, azok visszavonhatatlan törvények voltak. Szóval a király nem tudta mondani, jó, vissza az egész, nem kell megölni a zsidókat, az a törvény marad törvény, de csináljunk egy új törvényt. Adjunk jogot a zsidóknak, hogy ők tudnak védekezni. És ők tudnak harcolni azok az emberek ellen, akik próbálnak megölni őket. Közben ebben a történetben látjunk azt, hogy a Haman kereste egy lehetőséget, mert a Mordecai egyszer, amikor a Haman kiment a városból, a Mordekáján nem volt hajlandó leborulni előtte. És ez nem tetszett a Hámannak, hogy valaki nem hajlandó leborulni előtte, és akkor azt mondja, hogy akkor ezt az embert fel kell akasztani. És ő már készítette a helyet, ahol fel fognak akasztani őt, de amikor történt ezt a fordulat az egész történetben, amikor a király látta azt, hogy a Mordekáj egy jó ember, és végül is látta a Haman gonosz térve, akkor azt a helyt, amit a Haman készítette, hogy ott tudnak felakasztani Mordekáját, a király ott felakasztott Hamant. És így van vége a történet, hogy a zsidók sikerült megvédeni magukat. A Mordekáj lényegében átvett a pozíció a királyságban, ami a Hamané volt. És minden jó volt a végén. Érdekes kis történet. De fog kell tenni egy kérdést. Miért a Bibliában van? Az egész Eszter könyvében egyszer nem szerepel az Isten neve. Az egész Eszter könyvében egyszer nem beszél az Isten törvényéről. Az egész Eszter könyvében egyszer se imádkoznak. És ráadásul az Új Szövetségben soha sem idéznek az Eszter könyvéből. Én azt mondom, hogy ha ezt gondoljuk, akkor ez egy teológusnak egy kis probléma okoz. Mi a válasz erre? Én azt mondom, hogy ez az érdekes dolog egy történettel. Hogy a történet akar tovább adni egy-egy gondolatot. Nem megy bele a részletekbe. Nem pozitív vagy negatív mond, hogy milyen volt az Eszter vagy a Mordekáj kapcsolata Istennél. De mégis látjunk Isten a háttérben. Mégis látjunk végig ebben a történetben az Isten gondviselése. Látjunk azt, hogy a Mordekáj nem volt hajlandó leborulni egy ember előtt. Ami nem feltétlenül az, mint amit olvasunk a Dániel könyvében, amikor az volt, hogy kellett leborulni egy idegen Isten előtt. Mert volt egy olyan szokás volt, hogy az ember csak leborul valaki előtt, hogy tisztelet ad neki. Amikor a mai világban, ahol még mindig vannak királyok és királynők, amikor az emberek bemennek előttük, van az, hogy letérdelnek. És senki nem mond, hogy azt jelenti, hogy imádnak őt, amikor azt csinál. Szóval itt is egy kicsit nehéz túl sokat beleolvasni azt, hogy a Mordekáj nem volt hajlandó leborulni Haman előtt, ez mutatja azt, hogy ő egy istenfélő ember volt, és nem volt imádni más. De a másik, amit látjunk az utolsó pár fejezetben, hogy létrejön egy új ünnepség a zsidóknak. A Purim ünnepség. És ez egy olyan ünnepség, amikor ők beszélnek arról, hogy Isten, az Isten gondviseléséről. Az Isten neve nem szerepel, de mégis látjunk az Isten gondviselése. Én úgy érzem, hogy néha, mint keresztények, mi próbáljunk túlzáton beszélni egy egyházi nyelvvel. hogy valahogyan minden mondatban valahogyan kell szerepelni Isten. És néha úgy beszéljünk, a külsőre hiányzik a belső. És én azt mondtam, hogy ebben a helyzetben hiányzik a külső, de megvan a belső. Még fontosabb. A külső keret, vagy a belső viselkedés. Szerintem a belső sokkal fontosabb. És mi azt látjunk így, ahogyan Mordecai és Eszter éltek. Isten előtt alázattal éltek. És látjuk a történetben, ahogyan Isten tovább tartott életben a zsidók, látjunk az Isten gondviselése. Röviden egy-két gondolat az Isten gondviseléséről ebben a történetben. Azt kell mondanom, hogy nem hiszem, hogy véletlen, hogy Eszter lett a királynő. Én hiszem azt, hogy Isten keze rajta volt. És azért ő került abba a helybe, ahova ő került. Ez volt az Isten gondviselése. A hatodik részben emlékeztem azt, hogy volt egy éjszaka, amikor a király nem tudott aludni. Lehetséges azért nem tudott aludni, mert túl nagy volt a vacsora. Lehet sok kosár oka, de én azt mondom, hogy valahogyan, én azt tudom mondani, hogy megint ez az Isten gondviselése. Nem véletlen, hogy ő nem tudott aludni. És utána kezdtek olvasni neki ebből ezek a könyvekből, a törvényekből, ami történt, és pont azt a történet olvasnak Mordecaiáról. Ez véletlen volt. Én azt mondom, hogy ez Isten gondviselése volt az. Néha, amikor mi benne vagyunk egy helyzetben, mi nem veszünk észre az Isten gondviselése. De ott van. És nem szabad elfelejteni azt, hogy Isten nem egy olyan Isten, aki teremtett a világot, és utána elmegy nyaralni, és nem foglalkozik a világgal. Isten egy olyan teremtő, aki teremtett. És igenis fontos neki, hogy mi van a te mindennapi életed. És ha mi figyeljünk rá, mi fogunk látni az ő gondviselése. Szóval az egyik főtanulni való ebből az egészből azt, hogy igenis fontos vagy Isten számára. És igenis lehet látni az Isten gondviselése a mi életünkben. A másik tanulság, amit látjunk, az, amit látjuk az Eszter életében. Látjuk a második részben, hogy amikor ő bekerült oda a szépség versenybe, amikor oda került a király házába, látjuk, hogy ő elfogadta azt a tanácsot, ami Mordecai adott neki. Lényegében látjuk az az alázat, vagy mondhatjuk az engedelmesség az ő életében. És utána a 14. vers. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és a menekvésre. De azonban családról együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál e királyi nőri méltóságra. Nagyon érdekes ez a vers számomra. És szerintem ez nem csak valamit, amit az Eszter kellett hallani, de valami, amit mi minnyájan tudunk hallani. Minnyájunk ott vagyunk valahol a mi életünkben. Valami körülmény között vagyunk. Valahol lakunk, valahol dolgozunk. Én azt mondom, hogy nem véletlen, hogy ott vagy, ahol vagy most. És lényegében, ahogyan az Eszter, ahogyan az Isten mondta az Eszternek Mordekai keresztül. Isten ugyanazt a kérdés föltesz nekünk. Ha te most néma maradsz, és utána beszél, mi lesz a következmény. Ha mi nem teszünk semmit, akkor ha tovább azt mondja, az nem fog akadályozni az Isten tervét. Ő más forrásból tud találni valakit, aki csinálhat azt. De ha nem csináljunk azt, amit Isten vár tőlünk, azt mondja, hogy itt ő fog elpusztulni. Az ő helyzetedben az volt, hogy minden zsidó meghalt. Ő azt mondja, hogy ne gondoljad csak, hogy te vagy a királynő, más lesz neked. Egy olyan helyzetben vagyunk. Isten tud más forrásból hozni, de ő egy lehetőséget ad nekünk. És ha mi éljünk a lehetőséggel, azt hiszem, hogy fogunk tapasztalni az ő áldásra valami formában. A mi életünkben. Nem véletlen, hogy ott vagy, ahogy vagy. Amikor Eszter hallotta ezt, ő hozott egy nehéz döntést. Ő tudta azt, hogy ha ő fordul a királyhoz, az, hogy 30 nap keresztül a király nem kereste őt, ha ő oda megy hozzá, akkor lehetséges, hogy azonnal meghal. De ő vállalta azt a helyzetet. De mielőtt csinálta azt, ő kérte, hogy az egész nép bűtöljön. Fontos, hogy látjunk, hogy mi a Biblia bűt. A Biblia bűt az, hogy az ember nem étkezik. És van egy oka. Nem azért, hogy szeretnék leadni egy pár kilót, hanem azért, hogy azt az időt, amit eddig odaszántam az étkezésre, és esetleg az étel készítésre, azt az időt tudok odafordulni Istenhez. Imádságban. És könnyedésben. Mindig, amikor látjunk a bőlt a Bibliában, az arról van szó, hogy az ember nem eszik. Semmit. Egy időre. Volt sok olyan egynapos bőlt, amiről olvasunk. Ez egy háromnapos volt. Ez nem egy olyan, hogy azt mondjuk, hogy nem fogok hústeni pénteken. Ez nem volt az, hogy nem fogok süteményt enni egy hónap keresztül. Az nem a cél a bőltel, hogy én gyakorolom az önfegyelem. Hanem a cél a bőltel, hogy én találkozom Istennél. És azt félreteszem. És azt kell mondanom, amikor az ember bőtöl, amikor kimarad azt a második vagy a harmadik étkezés, az ember fizikailag érzi azt, és én azt mondom, hogy az egyik értelemben majdnem kényszeríti az ember azt, hogy forduljunk az Úrhoz, és kérjünk, hogy ő adjon erőt nekünk. Vannak olyan helyzetek a mi életünkön, amikor szükség van arra, hogy bőtöljünk. A bőt nem az, hogy egy hónap keresztül nem nézem a tévét. A bőt nem az, hogy egy hónap keresztül nem járok színházba vagy moziba. A bőt az, amikor nem eszek. És helyette én keresem az Urat. ez volt az Eszter kérése, hogy az egész nép leboruljon Isten előtt, és komolyan kérnek Isten segítség ebben a helyzetben. A tanulságok, amit látom ebből, az Isten gondviselése. Az, hogy vannak idők a mi életünkben, amikor szükség van arra, hogy mi böltöljük. Hogy mi lemondjuk az ételről, hogy tudunk keresni az Urat. És a harmadik az, hogy éljünk a lehetőséggel, amit Isten adott nekünk. Ha mi tudunk hazamenni ezzel a három gondolattal, ezek olyan gondolatok, ami segíthet minket, mint hívő emberek, hogy tudunk jobban járni az Úrral. Imádkozunk. Isten, tudjunk azt, hogy nem véletlen, hogy az Eszter könyve tartozik a te igédhez. Tudjunk azt, hogy ebből a könyvből te akarsz üzenni nekünk. Kérünk, segíts minket látni, hogy ebben a helyzetben is, akkor is, ha nincs konkrétan szó rólad, te ott vagy. És a te kezed aktívan cselekszik az életedben. Segíts minket, hogy mi tudunk úgy reagálni, amikor az Eszter reagált, amikor egy feladat állt előtte, nem béna lett, és nem mozdult, hanem a félelem ellenére bátran és bölcsön cselekedett. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi hasonlóképpen tudunk cselekedni. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.